Ez a Kerengő Podcast 41. adása, de tulajdonképpen, miközben mindenkit köszöntünk szeretettel, arra is gondoltam, hogy lehetne a címe az, hogy a hányatott sorsú adás, hiszen talán most a negyedik alkalom, hogy neki kezdünk, de most itt vagyunk mindannyian, és tényleg örülünk annak, hogyha ezt a adást hallgatjátok, akár a Spotify-on, a Google vagy az Apple Podcast-on, és hogyha még talán, ha úgy gondoljátok, hogy érdemes mások figyelmét is felhívni erre, akkor elkülditek a linket nekik, akkor azt nagyon köszönjük. Amikor utoljára nekifutottunk valamikor februárban ennek az adásnak, akkor úgy volt, hogy hárman vagyunk, és egy meglepetés vendégünk lesz, aki most már, illetve Petinek lett volna meglepetés vendég, mert hogy itt vannak velünk a társítva, együtt vagyunk, ahogy szoktunk, Bella Péterrel, szia Peti,
Sziasztok!
Szakács Gergővel,
Sziasztok!
és Hajdú Zoltán Leventével, aki a missziói szolgálatnak a főigazgatója, Szóládi lelkipásztor, szia Levente!
Áldás, békesség! Sziasztok!
Igen. És hát ilyen nyilvánvalóan kérdezik, Levente az, aki most van itt velünk először, illetve tulajdonképpen nem először, mert akkor is már velünk volt, csak akkor nem rögzítettük az adást. Tehát ő lett volna a meglepetés vendégünk Peti számára, mert akkor ő volt a vak, Gergővel mi ketten tudtuk a témát, és a témához kértük, hogy Levente jöjjön
Bocsánat, úgy
velünk.
fogok csinálni, mintha vak lennék, jó?
Igen. Igazándiból a körülmények, az atmoszféra ezt az egész meglepetést úgy tönkretette, de hiszük, hogy most így újult erővel, és akkor egy nagyon jót beszélgettünk így felvétel nélkül, és már erről a témáról is, amiről ma fogunk, és mindjárt el is árulom a témát. Ez a téma pedig az élő ige éve. Ugye a Magyar Református Egyház talán már most ez a harmadik év, hogy tematikus évet hirdet, volt a hitoktatás éve, tavaly a lelkipásztori hivatás éve, most pedig az élő ige évét hirdette meg a Magyarországi Református Egyház. Még akkor is így van ez, hogyha az elmúlt pár hétben talán nem ez volt a fókuszban sok felé, de ugyanakkor meg valószínűleg mégis inkább ebben a helyzetben is ez az, amire kell fókuszálnunk, vagy amire jó fókuszálunk, és ez az, ami sok felé vezetheti a gondolatunkat, úgyhogy a mi kis podcastünk most hadd tegye meg ezt, hogy egy kicsit erre irányítja a figyelmet a református egyházzal kapcsolatban.
És
Egy kis közszolgálatiság, egyben rejtvény. Annak idején ahhoz az adáshoz azt írtam fel, hogy 1878-ban ezen a napon született Martin Buber vallásfilozófus, a dialógus filozófia képviselője, akitől egy idézetet hoztam akkor. Ez az idézet így szól: Isten minden neve megszentelt, mert nem csupán arra használjuk, hogy ezek segítségével beszéljünk róla, hanem hogy meg tudjuk őt szólítani. Ma egyébként, amikor talán rívbe ér ez a felvétel, a tavaszi napi egyenlőség napja van, szóval ki lehet találni a dátumokat, mikor volt az eredeti, és milyen nap van ma. Én azért örültem Bubernek akkor, és ezért sem változtattam meg az idézetet, vagy nem kerestem már a más valakit, mert a mi podcastünknek, beszélgetésének pont ez a dialógus a lényeg, amiről Buber is beszél, nem a megfejtések, hanem beszélgetések arról, ami fontos. De úgy, hogy az a reményünk van, hogy azok, akik hallgatnak minket, ők nem csak a úgymond belülről, a református egyházon belülről hallgatnak minket, hanem kívülről is, illetve ha belülről is hallgatnak, az is kifelé szól, amit itt hallanak, hogy akik egyáltalán nem vagy lazán, vagy egykor kötődtek a református egyházhoz, hithez, ők is találnak valami érdekeset a mi beszélgetéseinkben. És a témakeresés az mindig egy nehéz ügy, mert igyekszünk olyan témákat keresni, találni, amik mindenki számára érdekesek lehetnek. És sokszor van az a veszély, hogy kapjunk fel éppen futó divatos témákat, valamikor ezeket is megfelvesszük, egy műsor témájává tesszük, és akkor erről próbálunk meg beszélgetni, nem jelszavak mentén, meg nem felszínen sem, hanem valahogy mélyre merül. De a mai témánál azt éreztem, hogy nagyon fontos, de vajon az, hogy az élő ige íve, ez mennyire tud kifelé szólni. Mert belső hangon, így belülről, négyen azt gondolom, hogy nagyon jól el tudnánk erről beszélgetni, de nekem a ma esti beszélgetésünknek a kihívása az az, hogy tudjuk azt úgy megfogalmazni, hogy mit jelent az élő ige, hogy ne csak nekünk legyen érthető, vagy érdekes, hanem mások számára is, és talán akkor így hoz majd számunkra is valami újat. Szóval próbáljuk meg belülről kiemelni, és arról beszélgetni, hogy miért lehet fontos ez a élő ige éve a református egyház határain kívül. És talán először erről beszéljünk, vagy ezt szeretném megkérdezni tőletek, hogy számotokra ez a fogalom, hogy élő ige, ez mit jelent? Levente, téged kérdezhetlek először, mint aki ugye ennek az évnek valahol az ötletadója is vagy, és aztán a felelőse is bizonyos értelemben az egyházunkon belül.
Hát az ötletadó nem én vagyok, de az élő igével kapcsolatban van egy látomás, amit megosztanék veletek. Ezt azért mondom ezzel a szóval, mert így mindjárt fölkapja a fejét mindenki. Nyilván nem a klasszikus értelembe vett látomás, de a tavalyi évben, nyáron volt egy elnökségi tanácsi ülés Sárospatakon. Ez a Sárospataki kollégiumnak az ódon falai között, egy tényleg szinte múzeális környezetben, és ott ültek körben a püspökök, főgondnokok, az elnökségi tanács, és arról beszélgettek, hogy tematikus év, és akkor mi legyen a következő, és akkor így valahogy egy körvonalazódott, hogy akkor az élő ige éve legyen. És még talán a vezérige is ott kialakult, hogy Isten igéje élő és ható a zsidó levélből. És most jön a látomás, amikor februárban itt bizonyos események a református egyházban azon túlmutatóan oda-vissza elkezdtek cikázni, akkor jött ez a különös belső felismerés bennem, hogy mintha az Isten mondta volna azt, hogy igen, ti ott kedélyesen elbeszélgettetek róla, és elhatároztátok, hogy élő ige éve, és Isten igéje élő és ható, hát akkor nézzétek meg, hogy ez mit jelent. Akkor lássátok meg, hogy ez hogy működik. Mit jelent az, hogyha úgy tényleg fölkavarja az Istennek a jelenléte a társadalomnak, ne adj Isten az egyháznak a pangását, vagy azokat az állóvizeket, amik sokszor úgy meg tudnak állapodni. Nem biztos, hogy nincs benne valahol sodrás, vagy nincsenek ilyen sodrások benne, de annyi ilyen pangó helyzet van. És most azt érzi az ember, hogy valamit fölkavart az Isten. Fogalmam sincs, hogy mi lesz belőle, és fogalmam sincs, hogy ez most, ahogy ezt megszokták közelíteni, a sátán külső támadása elsősorban, vagy pedig az Isten ítélete rajtunk, de nagy valószínűséggel mind a kettő benne van.
És ebben, hogyha engem megfogott ez, hogy az Isten jelenléte felkavar, és akkor ebbe az utolsó mondatodba kapaszkodnék, vagy onnan folytatnám, de közben a többieket is kérdezve, hogy itt mit jelentett, vagy akár ebben a helyzetben, amit talán mondhatjuk, hogy te viszonylag közelről is átéltél, vagy megéltél, vagy ott voltál abban az épületben, ahol sok minden történt, hogy mit jelentett konkrétan számodra ez az élő ige?
Személyesen?
Személyesen.
Hát én alapvetően ezt pozitívan abból tudom levezetni, hogy gyülekezeti lelki pásztor vagyok, mint hívő ember. Tehát számomra az élő ige az elsősorban a hívő ember hívő közösségének a társadalmi valósága. Tehát ahogyan azt, amit megélek, amit megélünk közösen, amit ránk bíz az Isten, azt hogy tudjuk tovább sugározni úgy a ránk bízottak körében, hogy az életté váljon a szónak mind fizikai, mind pedig spirituális értelmében. És nekem a gyülekezeti lét ezt jelenti, az élő igét jelenti, ami nem elvont ige, ami még csak nem is prédikált ige a maga szószéki elvonatkoztatottságában, vagy falak közé zártságában, hanem ahogy történik egy közösségnek, egy élő krisztusi közösségnek a léte, az őt körülvevő mikrotársadalom valóságában.
Két dolog jutott eszembe, az egyik, hogy még akkor az elmúlt hetek eseményeihez, hogy nekem meg olyan szempontból jött elő, hogy nem is közben, nagyon érdekes volt hallgatni téged, Levente, hogy ez is megfordul, de amikor én megcsömörlöttem ebben az egészben, tehát, hogy folyamatosan ilyen közéleti vihar van és reagálok, hogy a lényegre kellene nézni, akkor vágott be nekem. Tehát, hogy figyelünk mindenre, ki mit mond, ki mit kérdez, kinek van igaza, kinek nincs igaza, nem tudunk semmit, mit tudunk, pörög-pörög, és akkor felmerült, hogy igen, hova kell nekem nézni, meg mi az, amihez akármi történik is viszonyítanom kell magamat, és akkor itt kapcsolódok ahhoz, amit te mondtál, bár ezt így nem fogalmaztam meg még magamnak, tehát az a közeg, amiben én vagyok, és ez ige szólaljon meg. De egy kicsit visszalépnék, amikor én először hallottam ezt, hogy ez az éva az élő éve lesz, akkor nekem ezt definiálnom kellett magamnak. Tehát, hogy ez, hogy így, hogy az élő ige, ez nekem egyszerre volt túl tág, túl sok mindent magában foglaló, vagy hát még nem is tudtam nagyon, hogy ez hogy mi lesz. Amikor még nem volt kibontva a közegyház részéről sem, csak így a mondatot láttuk, és akkor így elkezdtem kicsit játszani a szavakkal. A múlt hétvégén voltunk egy, vagy két hete egy nagyon jó konferencián, a Dunántúli főgondnoki konferencián előadhattunk, és ott nekem konkrétan ez volt az egyik, én a személyesen hogyan lesz az írott szó élő ige, és ott is összeraktam magamnak, hogy amiket annak idején, hogy az élő ige az éltető szó, életre mozdító szó, életet változtató szó, életformáló üzenet, és így tovább. És így már tudtam vele mit kezdeni. És akkor még jobban visszalépek az eredeti kérdéshez, Gergő, hogy kifelé ez mit szól. Ez egy érdekes kérdés, mert hogy tényleg mi leülünk, és erről tudunk beszélni. Mármint a mi alatt ne egy ilyen elitista megközelítést lássatok, hanem olyanok, akik lelkipásztorok vagyunk, vagy egyház közeli emberek, tehát itt most csak ennyit kell ez alatt érteni, de kifelé mit, és visszakanyarodnék oda, hogy az ige és az élet kapcsolata azért nagyon egyszerű. Tehát, hogy az Isten szava, ami az ige, a mi terminológiánkban, ami nem csak szó, hanem egyben az Isten cselekszik is, az annak nincs kapcsolata az élettel, és most missziói szempontból, vagy missziológiai szempontból is vehetjük ezt, ha nincs kapcsolópontja ahhoz, amit akár a saját kortársaink, vagy a saját társadalmunk életnek nevez, akkor nem tudom, hogy mit csinálunk. És akkor nekem mindentől kell válik egy kérdéssé, hogy megint csak továbbformálom, hogy tudom úgy megfogalmazni a saját hitemet, a saját kereszténységemet, hogyan tudja megfogalmazni az én életgyakorlatom, hogy az érthető legyen kifelé is, és nem csupán egy vallásos kódrendszer, amit nem tud dekódolni egy átlag ember. Hogyan lesz ennek olyan gyümölcse, hogy amit mondok, amit teszek, amit csinálok, mint keresztény ember, az kifelé is érthető lesz, és kifelé is Krisztusról fog beszélni. És ez már egy nagyon alap dolog, de kifelé nekem való lesz, hogy egy életközeli, vagy hogyan tudjuk életközelivé tenni, hogyan tudom az én életem részévé tenni úgy az Isten beszédét, hogy az kifelé is érthető, sőt, most olyan durva dolgot mondok, akár vonzó legyen. Tehát, hogy ennek van értelme. És látjátok, hogy én is még mindig gondolkodok ezen, tehát, hogy nekem ez az élő ige éve még mindig munka és folyamat, hogy hogyan tudom ezt magam számára, gyülekezet számára apró pénzé tenni, viszont, és ezzel zárom le, még mondjuk, amikor először hallottam ezt, hogy élő ige éve, ezt egy kicsit megijedtem, ahogy mondtam, hogy ez egy túltág dolog, most meg már inkább látom a lehetőségeit, hogy hányféleképpen tudom ezt talán lefordítani a gyülekezet felé, és én köszönöm a kérdést, Gergő, én ezen még nem gondolkodtam, hogy ez kifelé hogyan, ugye lehet-e üzenet. És képzeljétek el csak egyáltalán azt, hogy mit értünk mi azzal, hogy ige. Ez mennyire nem része mondjuk a közbeszédnek, vagy az egyházon kívüli gondolkodásra kezd lefordítani, már ez izgalmas lenne.
Csak egy zárójelben Peti felírta maga mögé, hogy ez a 41. adás. Mert ez nem hangzott el az elején, és ilyen sután próbáltam ide beszúrni. Na mindegy, közben itt jegyzetelgettem magamnak, és jó, hogy nem én kezdtem, mert én is valószínűleg kerestem volna a szavakat. Először, hogy hozzá tudok kapcsolni, Levente, nem is tudom, talán, hogy ebben a körben hangzott-e, vagy más körben emlékszem, hogy ez a élő ige éve, és mi az evangéliumban gondolkodunk, és örömhír, és aztán közben a kis proféták meg ránk rúgták az ajtót. Tehát, hogy ez a hogy úgy értsük az igét, hogy az elsősorban nekünk szól, és nem mi vagyunk a, és ezt is értsétek jól, persze mi vagyunk, de hogy nem az, hogy mi vagyunk itt az egyedül felhatalmazottak ebben a világban, hogy mit az igét, az Isten üzenetét mondjuk kvázi nálunk van a bölcsekkel. Én sokszor azt veszem észre magamon, magunkon, hogy kicsit így az egyházi értetetlen elefánt tornyunkból akarunk mi kiszólni érthetetlenül, és azt mondjuk, hogy de hát nálunk van az igazság, emberek, itt az igazság, itt van a kezünkben, tessék, ez hozzáférhető, tessék ezt olvasni, ez az élő ige, és az emberek meg nem tudnak ezzel mit kezdeni. Azt hiszem, talán pont te poénkodtál ezzel, Peti, hogy jövőre meg a halott főnév égve lesz, tehát hogy most mit kezdünk, azt mi az, hogy ige, hát ez nem is a nyelvtan jut eszembe róla. És aztán amiket így összeírtam, hogy nekem tök nehéz nem lelkészi szerepből gondolni erre, és hogy le kell vetkőzni ezt, hogy ne teológiai kifejezések jussanak az eszembe, ne lózungok jussanak az eszembe, ilyen töltelék kifejezések, amiket el tudok sütni ahhoz, hogy élő ige. A konferenciára utaltál, Peti, és ott hangzott el egy beszélgetésben, hogy az egyéni bibliaolvasásban, hogy valamikor reménységet ad, valamikor békét ad, valamikor erőt, és van, amikor még nagyon felkavar. És én ehhez szeretnék kapcsolódni, hogy rá milyen hatással van. És ezért válik a halott betűnek tűnő bibliai szavak, mondatok, részek, szakaszok, történetek, tanítások, hogy nagyon meg tud érinteni. És nagyon érdekes, hogy egyből beugrott most a egy regény, én egy hete vagy másfél hete kezdtem el olvasni a Csé Szabó Sándornak a Calvinról szóló regényét, nem tudom, olvastátok-e már. Hát engem beszippantott, zseniálisan ír, néhány könyvét olvastam már korábban, és nagyon jól bemutatja a, hát így ránézésre gyomorbajos jogásznak csúfolt Calvin Jánost, hogy hogyan gyötrődött, hogyan vesződött azzal, hogy hogyan lehet abban a korban az igazán tiszta evangéliumot hirdetni. És neki ez volt az életének a szenvedélye, meg a gyötrődése is. Tehát a szenvedélyében a szenvedés nagyon benne volt. És hogy valahogy így hat rám is. És ettől válik élővé személyesen, hogy azért nagyon belém tud nyúlni az Istennek az igé, és olyan részeket megérinteni mélyen, amihez azt akarom, hogy hozzá se nyúljon az Isten. És az a Biblia idézet jutott eszembe, hogy élesebb a kétélű karnál, és hogy mélyre hatol, és hogy szétválasztott legbelül, a legbelsőnben is. És rámutat arra, ami oké, és jó, és annak örül, és rámutat arra, ami nagyon nem oké, amiatt meg szomorú az Isten, és abban engem formálni akar. De ez annyira személyes és mély, hogy erről jobban nem is tudok beszélni. És nem tudom, hogy egy kívülállónak mit jelent, hogy ezt egyáltalán bárhogy is el lehetem mondani, értsétek jól, ez nem egy termék, amit nekünk el kell adni. Tehát valahogy nekem annyira személyes és élő, hogy én arról tudok beszélni, hogy bennem mit változtat, rajtam mit formál. És ezt tudom elmondani a másik embernek, akár hívőnek, akár nem hívőnek. És szerintem ez az, ami látszik igazán rajtunk, hogy hogyan hat az ige. Kicsit aktualizálva a jelenlegi nagy egyházi vagy közegyházi helyzetet, hogy ebben a gyötrődésben tudok-e az igére hallgatni, és igeszerűen reagálni erre az egészre, ami belül van, meg ami kívülről jön ránk. És amikor elkezdődött ez, hogy élő ige éve, és ez a gyülekezetben nálunk többször is előjött különféle alkalmakon, meg erről beszélünk, meg így aktualizálni próbáljuk, nekem egy ilyen rácsodálkozást hozott, hogy hát ez eddig is itt volt, és ez eddig is a miénk volt, csak annyira természetesen kezeltük, és kicsit féltem az elején, mikor meg lett hirdetve, hogy élő ige éve, hogy projekt szaga lesz az egésznek, jó, csinálunk programokat, és akkor, bocsánat a kifejezésért, meg volt a rendezvény, megettük a pogácsát, azt mindenki hazament, hanem ezt a rácsodálkozást hozta, hogy mekkora kincs az élő ige, ami másnak meg lehet, hogy csak érthetetlen és halott beszédnek tűnik, meg történeteknek tűnik, de hogy nekem meg az életet jelenti.
És az jutott eszembe, hogy az élő igéje az a melós ige éve. Tehát, hogy két irányból is, hogy nem ússzuk meg a munkát. Egyfelől az Isten dolgozik bennem. Hogy nem egy papíros pápánk van, értsétek jól, tehát, hogy sokan gondolják, nem egy, igen, egy törvénykönyv, amihez valahogy ragaszkodok, hanem, és akkor hadd hozzak be még valamit, a Szentlélek szélviharában vagyok. Meg a másik, hogy nekem kell dolgoznom, tehát, hogy hívő emberként is nem evidens, hogy kapom mind a porciót, hanem igenis, ez valamikor borzasztó harc, vagy gyötrődés, vagy olyan öröm, hogy valamire rátalálok, de az is meló, tehát dolgozni kell azért, és meg kell dolgoznom azért, és akkor ez a harmadik rész, hogy ez kifelé is értsék. És itt el kell szakadni attól, hogy erről már sokszor beszéltünk itt ezekben a podcastekben is, ez a, hát elmondtam az evangéliumot, én megtettem, amit meg kell, igen, csak nem értette senki. Az is meló munka, hogy érthetővé tegyem, ami nekem kincs, és jó volt. Csak ennyi, hogy a munkáról szól nekem most nagyon erősen ez.
Nekem történet jut eszembe erről is, vagy olyan dolog, amit föl tudok idézni. A gyülekezetünknek a presbitériumában, most már a gondnoka a gyülekezetünknek, ők körülbelül ilyen 15 éve költöztek Szóládra, és nyaralóként vették meg a házukat, és aztán végül ide költöztek, és úgy szokta ezt elmondani, hogy hát megismerkedtem ezzel is, meg azzal is, és mindenki, aki jó fej volt a faluban, az mind a református gyülekezetbe járt. Akkor megnézzük, hogy mi van ott. És eljöttek, és aztán megtért a felesége, aztán megtért ő is, és bekapcsolódtak. És nekem az élő ige, az sokkal inkább szól arról, hogy az Isten él, és éltet, és nem én akarok valamit csinálni, hanem egyszerűen abban ismerem föl magam, hogy ebbe bele lehet helyezkedni. Ebben otthon lehet érezni magamat. Ez válhat egy olyan természetes dologgá, és egyébként ez egy nagyon érdekes íve az egész lelkészi eddigi pályafutásomnak, mert én főleg az elején, 21 néhány évvel ezelőtt, nagyon sokat görcsöltem azon, hogy kell jól elmondani. Hogy kell jól megcsinálni, hogy kell jól megvalósítani, milyen a jó lelkész személyiség, attitűd, gyülekezet szervezés, stb. És egy olyan 20 év után, vagy közel 20 év lelkészi szolgálat után kezdtem ráérezni arra, hogy hiszen ezt az Isten csinálja. És nekem abba csak bele kell állnom, és föl kell ismernem azt, hogy hol van az a keréknyom, ami az enyém ebben a dologban, és megy, és utána ez messze felülmúlja azt, amire magamtól lennék képes az Isten ügye érdekében.
Nagyon érdekes, amit, mert hogy ez a gondolat itt, talán Peti nálad is előbukkant, és ezen a bizonyos konferencián, vagy, tehát erről is beszéltem, és érdekes, ugye már régen hangzott el itt a 30Y vagy Berg Zoli neve itt a podcastben, de ugye mindig szoktam mondani, és én nagyon sokat tanulok tőlük, olyan értelemben, mint alkotótól, és ugye maga az igé hirdetés is alkotás, és például ez a gondolat, ez nekem nagyon megtetszett tőlük, hogy ő azt mondja a Zoli, hogy van olyan, amikor ott vannak egy koncerten, és hogy ők nem úgy mennek fel a színpadra, hogy ők valamit el akarnak kérni a közönséggel. Hogy az a céljuk, hogy a közönség ezt, hogy azt csinálja, hanem nekik az a fontos, hogy velük, bennük történjen valami. Mert ha bennük történik valami, akkor az az energia, az átmegy a közönségre is. És azt mondja, hogy van egy csomószor, amikor ők így úgy jönnek le a színpadról, hogy ez nem történt meg. És hogy akkor olyan üresek. És közben mások megmondják például, hogy milyen szuper koncert volt, mert nem arról van szó, hogy a G-dúrt nem tudták jól lefogni, meg mit. Tehát, hogy technikailag tökéletes volt minden, de mégsem történt ott semmi. És az ige hirdetésben is én valahogy ezt érem, hogy nem az a fontos, hogy egy ige hirdető, ha felmegy, akkor ő neki legyen, hogy valamit el akar érni a gyülekezettel, hanem ott közben benne történjen valami az ige hirdetésben, és hogy akkor az az energia, az az élet, az átmegy, tehát ez a történés. Mert egyébként meg Lehet szavakat helyes sorrendben elmondani, dogmatikailag helyes szavakat jó sorrendben elmondani, de mégis üres maradhat a dolog, hogyha ez a történés, ami ahogy mondtad, Levente, tehát ami nem úgy történik, hogy mi hatunk rá, és ezt mi tudjuk magunkban kidolgozni, hanem egész egyszerűen megtörténik valahonnan az Istentől felülről. A másik, amelyhez kapcsolódni szeretnék, és azért ebben hadd kérjelek benneteket, hogyha gondoljátok, hogy akkor lépjünk egyet vissza. Peti mondta, hogy ez ilyen melós év, és akkor én hirtelen nem a szlengre gondoltam, hanem Anthony D. Melióra, tehát hogy ilyen melós év, és hogy csak így az ellet, vagy az eljet így kicsit máshogy mondtad. És azért lépnék ki, vagy lépnék vissza, vagy kértem, mert hogyha amikor az igéről beszélünk, ugye, és Isten szaváról beszélünk, de akkor miben több az az ige, amiről mi beszélünk? És akkor itt kérdezem, hogy amikor igéről beszélünk, akkor a Szentírásról beszélünk, ebbe a néhány száz oldalba bezárt szövegről. Tehát miért mondjuk azt, hogy ez az élő ige, és mondjuk Anthony de Melló bölcsességei, ami szintén ilyen tényleg kiváló gondolatok, de azokra arról nem úgy beszélünk, mint élő igéről. Tehát mi az, amit mi igének fogalmazunk meg, vagy amit az ige alatt értünk, vagy értetek?
Nekem ebben a Krisztus tapasztalata a lényeg. Tehát nyilván ilyenkor mindenki, aki már valamelyest kétszer végigolvasta az evangéliumokat, akkor azonnal a János prológus jut eszébe, ahol az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egy szülöttjének dicsőségét. Tehát az életszerűség, ami hat, ami magával ragad, ami betölt, ami irányít, tehát valami új középpontja lesz a létezésnek ezzel.
Nekem cselekvést, létezést, történést fejez ki szó szerint, tehát hogy a konfirmandusoknak is így szoktam egy kicsit, hogy egyébként nem rossz ez a meghatározás, amit a nyelvtanba szoktunk. Amikor az Isten megszólal, maradjunk ennyiben, egyelőre még, az én életemben, meg a világ életében, az azt jelenti, hogy az Isten cselekszik is valamit, és nem lesz ugyanolyan onnantól kezdve az a világ, vagy én magam. Ott történik is mindig valami, és hogy létrehív valamit. És ez most nagyon elvont még, de hogy visszakanyarodva ahhoz, hogyha végignézem az én saját életemet, mint keresztény ember, amikor igazán történt valami jó, akkor azt vissza tudom oda követni, hogy valahol megszólalt az Isten ilyen módon. És akkor Leventet kapcsolják, valahol, még jobban leszűkítem, valahol megszólalt Jézus Krisztus ilyen módon. És nem akarok dogmatika meg érekbe menni, de hogy nagyon szépen leírja egyébként ezt, hogy ez most, azt, hogy kinyitottam a Szentírást, és egyedül olvastam, valaki másokkal együtt olvastam a Szentírást, hallgattam egy ige hirdetést, benne voltam egy közös megélésbe keresztény testvérekkel, vagy nyitott szemmel tapasztaltam meg valamit, és nyitott szívvel az életből, és észrevettem az élő Isten kezenyomát, és azt szólított meg, és formált, de hogy akkor ott történt bennem valami. És nekem valahol ez Jézus Krisztus élő valósága, ami bennem, rajtam keresztül, meg körülöttem is tényleg megtapasztalható, és tényleg változtat, és tényleg tesz valamit. Nagyon érdekes ezt így elmondani, mert tényleg ilyen tankönyvszerűnek hat, de hogy az élettörténetemet, vagy bár kinek az élettörténetét nézve, bizonyíték, hogy ő van. Az, hogy ő szól egyben. Tehát nagyon, nagyon érdekes ez.
Aha, kicsit máshonnan közelítem meg ezt a kérdést először. Néhány napja láttam jól van ez így YouTube csatornának az egyik adását, ami azért volt izgalmas, mert igazából nem az egész másfeles beszélgetést néztem végig, ahol két fiatal influencer beszélget, hanem csak egy 20 percet, ami hát minket érint, tehát hogy a mi egyházunkról volt szó, és a mi helyzetünkről, meg ami történt. És az volt a nagyon izgalmas, hogy közben kiderült, hogy mind a ketten katolikusok, az egyik nagyon sokáig gyakorolta is a vallását, és hogy ők a kereszténységről, meg erről az egész sztoriról úgy beszéltek, hogy szabály, be kell tartani, gyónás, misére járás, külsőségek, És én egy dolgot hiányoltam belőle, az életet. Mert azt a képet, amit ők festettek a keresztény, és ahogy ők megélik, és ezt nem is vitatom, ez az ő megélésük, de az, amit hallottam tőlük, az alapján én nem akarnék keresztény lenni, megmondom őszintén, mert az tök gáz. Az gáz. És én a személyes, amellett, hogy a keretrendszer nekem meg ez volt, ami nekünk reformátusoknak van, mert szoktam volt mondani, és ilyen tenyésztett református vagyok, de hogy ez nekem akkor vált életté, amikor személyessé vált. És az, hogy van Isten, és hogy ő engem akar megszólítani, amikor ez egy ilyen hittételből, dogmából átment egy személyes kapcsolatba, akkor kezdődött az, hogy elkezdtem így pedzegetni, megérteni ezt a, nyugodtan használom ezt a szót, hogy misztikum ez, hogy élő, igen, mert valahol ez egy misztikum, egy titok. És nekem az Isten való kapcsolatban kezdett el kikristályosodni, hogy mi ez, hogy az ő igéje, az ő szava élő. És egyrészt én is azt mondom, hogy az élő ige maga Jézus Krisztus, nagyon szépen idézted Levent a János evangéliumát, de hogy ez a szó, ez ugyanaz a szó, melyik azt mondta kezdetben, hogy legyen, és aztán lett. És hogy ez egy ilyen felfoghatatlan és egyben félelmetes dolog. És hogy az az Isten, akinek ilyen erős a szava, hogy azt mondja, hogy legyen és lett, és aki emberré válik, és az ő szava, igéje élővé válik, és velem kapcsolatban kell lenni, na ez a már-már felfoghatatlan kategória, és ez is a misztérium. És nekem nem csak a Biblia, abban nagyon sokszor szól, nagyon sokszor válik élővé az, ami ott le van írva, de nekem bejön az imádság is, hogy azon keresztül is szól. Az imádságban van, hogy sugalmazás által, ami megint egy ilyen, amikor egy ilyet élek meg, akkor ilyen hátborzongató élmény, mert így valamit megsejtek valami olyan hatalmas erőből, amit fel sem tudok fogni. És ami nagyon izgalmas, hogy még a másik emberen keresztül is tud szólni. Hogy az ő másik ember szava, és nem csak az, hogy igehirdetést hallgatok, hanem beszélgetek valakivel, és ő mond nekem egy olyan dolgot, hogy fú, azt nekem most nagyon meg kellett hallani.
Buberhez hadd kapcsoljak vissza. Ugye neki az én és te, mint alapmű, ami pont arról szól, hogy mi az ige. Tehát ugye Buber ebben a kis könyvében, amit mindenkinek ajánlunk, hogy olvassátok el, mert nagyon jó, ugye két alap relációt, alapkapcsolatot hoz. Az egyik az én-az kapcsolat, amikor valamit szétszedsz, megvizsgálsz felülről, mint egy tárgyat, most nagyon gyatrán mondom ezt, de egy sokkal gyönyörűbb. A másik pedig, amikor az én-te kapcsolat, amikor valódi kapcsolat van, amikor a másik partner, amikor nem egy tárgyasztalra teszed és felboncolod, hanem kapcsolatba kerülsz vele, és megismered. És azért jó, hogy Buber itt van, mert valahol kicsit nekem ez, hogy az Isten már nem egy megvizsgálandó entitás, létezik-e, nem létezik-e, akarok róla mindent tudni, fel akarom fogni, meg akarom fejteni, hanem valaki lesz, akivel kapcsolatban vagyok, akit úgy ismerek meg, ahogy a Szentírás használja az ismeret szót, hogy egymás mellett élünk, és valahogy csak azért, hogy Buber tök jól megfogalmazta ezt.
Ami nekem még így nagyon kapcsolódik, az a csoda fogalma. Tehát amikor azt élem meg, hogy valami olyannak leszek részese, ami túlmutat olyan módon rajtam, és a megismerhető, vagy még inkább a kiismerhető valóságon, hogy fölé emel a korábban tapasztalt emberi lét kategóriáinak. Nekem egyébként ehhez ebben ugyanúgy benne van, és nagyon fontos számomra is az imádságnak a fogalma, hogy az imádságot olyan sokan iszonyatosan félreértik, és azt gondolják, hogy ez valami olyan fajta kommunikáció, amiben az Istent informálni kell dolgokról, miközben mindenki tudja, hogyha az Isten mindenható, akkor pontosan tudja az utolsó mozzanatot is. Tehát ebből kell kikövetkeztetni azt, hogy az imádság az valójában az Istenre hangolódott életnek a valósága. Ezért mondja Pál, hogy szüntelen imádkozzat gondolatok, mert egy olyan istenre hangoltságot feltételez, amiben egyszer csak arra eszmélek rá, hogy minden csoda, a puszta létezésem, és mindazok, amik abban vannak, a pici virágtól kezdve a legnagyobb volumenű dolgokig. És ezért olyan érdekes, most lehet, hogy merész lesz, de az ige szónak a magyar nyelvben vannak olyan formái, amik talán kicsit még a kereszténységen túl is mutatnak, hogyha nem jól helyezzük el őket. Tehát a magyarban létezik az, hogy igéz, megigéz. És engem az Isten megigéz a szónak a biblikus értelmében. Tehát valahogy úgy fog meg, és úgy ragad meg, hogy Krisztus fogja leszek a felszabadító értelemben, hogy megint a bibliai paradoxonok egyikét használjam. Ezt egyébként Pál is többször használja, hogy fogoly Krisztus sért, illetve hogy Krisztus fogja. Tehát ezek sokszor pont azért ilyen paradoxonokban kifejezett dolgok, mert nem lehet a puszta racionalitás fogalmaival kifejezni.
Ez a teszembe, és valahogy ez így, tehát egy kicsit ilyen didaktikus képen, de mind abból, amit elmondhatok, valahogy az tehát, hogy valami olyasmi ez az ige, meg az élő ige, hogy amikor reggel leülök, imádkozom, kinyitom a Szentírást, kapcsolódok Istenhez, személyesen, és ahogy nem is tudom, melyik őtök mond, ja, igen, te mondtad előbb, Peti Búbert, de hogy azt hiszem, és erre gondoltam Pascal, mert sok nem tulajdonítunk Pascalnak, de lehet, hogy ezt is mondta, hogy Isten nem a filozófusok istene, hanem Ábrahám, Izsák és Jákob istene, tehát hogy ő nem egy ilyen megvizsgálandó valaki, hanem egy személyes Isten, aki emberekhez szólt, embereket megszólított, emberek feleltek neki. Tehát, hogy egy kapcsolatban volt, és azt gondolom, és akkor Leventéhez csatlakoz, hogy ez a csoda, ez valóban megtörténhet minden reggel, minden nap, hogy egész egyszerűen megállok az Isten előtt. Csak annyit, hogy itt vagyok, és akkor úgy az Istennel kezdem el a napomat. És ahogy mondtad, Lement, hogy ez felemel, vagy kiemel a valóságból, talán így, de vagy a valóság fölött van, de úgy szerintem, hogy közben meg utána belehelyez a valóságba. Hogy ezzel mehetek a valóságba, és nekem azok a legnagyobb élményeim. És most nemrég volt egy ilyen élményem, amikor vagyok egy társaságban, ahol normális emberként vagyok. Tehát, hogy mondjam, mint mindenki más. De kiderül, hogy hívő ember vagyok, kiderül, hogy református lelkész vagyok, és nekem mindig az a tapasztalatom, hogy hát az embereket meglepi, hogy így normális vagyok. Tehát, hogy nem valamiféle ilyen elvont, ilyen most hadd mondjam, és akkor utána rosszabbul használva a szó, de ilyen csodába zárva, ilyen burokba, de hanem én is ott ülök velük egy asztalnál, ugyanazokat az ételeket eszem, tudok kapcsolódni a témáikhoz, és úgy tudok velük beszélgetni. És egész egyszerűen azt látom, hogy ehhez tudnak kapcsolódni. Tehát amikor a hétköznapokban, az életben megjelenik így az ige, úgyhogy megint csak visszautalva, amit Levente mondta, és amit előbb én is mondtam, hogy nem erőltetve és nem erőszakosan, hanem egész egyszerűen az egy természetes része az életemnek, az mindig kapcsolatot teremt a másik emberrel. És nekem ez nagyon fontos, és ezek nekem mindig nagyon nagy élmények. Talán tőled való, Levente, az az idézet, ami a református.hu-n olvastam az élő ige évével kapcsolatban, amikor ezt mondtad, hogy az egyházon belül az élő ige évének a gyülekezetek és az egész egyház ébresztése, élővé tétele a célja, az ebben való megerősítés és folyamatos megújítás. Mire gondoltál, amikor ezt mondtad, és most akkor ugye eddig így talán az egyénről beszéltünk, de akkor a közösségekre rátérve.
Arra, amit egyébként én napról napra személyesen is megélek, hogy amúgy történnek a dolgok, jelen vagyok hívő emberként azokban a dolgokban is, ami nem tudatosul, hogy most ezt hívő emberként csinálom, de amikor úgy rá tudok figyelni, vagy megérkezek egy-egy olyan pillanatba, hogy ez úgy koncentrálódik, az sokkal erősebbé tudja tenni azt a bizonyosságot, ami utána tovább vezet a normál hőfok helyzeteibe is. Miért mondom ezt? Mert ugyanezt gondolom az egyházban. Tehát az egyház a Krisztus valóságában él jó esetben, és nem a hagyományaiba menekülő múzeum. És ha benne él az egyház valóságában, ennek mindig vannak olyan koncentrált pillanatai, amikor ezt összegzi magában, amikor összerakja a képletben és megértésben, újra megerősödik benne, és aztán lép tovább a cselekvésre. Tehát amikor élő ige évéről beszélünk, ezt elég sokan kihasználják mostanában, hogy elmondják, hogy de hát mi amúgy mindig az élő ige évében vagyunk, ez igaz. De ez ugyanolyan, mint a hét során a vasárnapnak a megszentelése, hogy amúgy mindig hívő vagyok, és mindig igyekszem minden nap megszentelni, de vannak koncentrált pillanatok. És így lehet az élő ige éve egy ilyen koncentrált ébredési pillanata az egyháznak is, és egyébként, hogyha kevesebbel beérjük, akkor elszúrtuk az egészet. Tehát mi nem törődhetünk bele abba, hogy vannak kevésbé ébredő, meg ilyen langymeleg pillanatok, hanem mindig az kell, hogy a szívemben és a szívünkben legyen minden nap, hogy az Isten ezt a csodát adja a személynek, a közösségnek, hova tovább az egyháznak.
De akkor tulajdonképpen, ha az élő ige évéről beszélünk, az inkább befelé szól, vagy kifelé szól? Tehát az egyházon belül szól ez, vagy az egyházon kívülre szól?
Belülről kifelé.
Az egyik első dolog, ami az élő ige ívével kapcsolatban volt, és ennek nagyon örültem, az az evangelizációs segítés volt. Tehát, hogy arra nyitott ki a közegyház forrásokat, hogy evangelizációk legyenek. Szerintem ez nagyon jól megfogott valamit, és nekem ez nagyon tetszett, és mi is élünk ezzel reménység szerint, de hogy való erről szól, hogy az élő ige felébreszt, feltámaszt bennünket, és aztán kifelé tudunk fordulni. Tehát való ez következmény. Befelé szól, mert mi vagyunk kapcsolatban az igével, de közben kifelé fordít, és mi vagyunk azok, akik pedig a következő kapcsolódási pont leszünk kifelé. Tehát, hogy ez a bentről ki. Tehát rajtunk keresztül kifelé is szól, de szerintem ilyen szempontból, és attól nem kell félni elsőre, de minket szólít meg, hogy egy próféta odaállt a Jeruzsálembe, a főtérre, hogy gyerekek, föl kéne ébredni, mert egyébként várják a népek az igét. Tehát valahol ez az élő ige éve, ez lehet, hogy valójában ez egy profétikus dolog. Visszatérve kontextus, hogy ezt meg is tapasztaltuk, igen, hogy kis proféták is vannak, és nem csak evangélium, meg nagyon, nagyon szerint történetek. Még annyit, hogy ez a minden év élő ige éve, tudom, igen, ez egy nagyon jó mondat, és még lehet, hogy én is mondtam ilyet, de hogy, bocsánat, az emlék évek, vagy bármilyen, az arról szól, hogy persze minden év az élő ige éve, ettől függetlenül koncentráltabban megvizsgálom, több figyelmet fordítok valaminek, ami lehet, hogy evidencia, de pont ezért, hogy egyébként nem az. Tehát, hogy amikor van egy év arra nézve, hogy szűrővizsgálatok legyenek, vagy mit tudom én, orvosilag, ebben az évben kicsit nagyobb hangsúly van országosan, és az összes, hogy mondjatok egy betegséget, tehát a merrák ellen küzdjünk, az nem jelenti azt, hogy csak abban az évben van merrák, hanem ez egy nagyon fontos probléma, és most kicsit foglalkozunk ezzel. Tehát, hogy én ezt nem tudok mit csinálni. Az élő ige éve, ez azt jelenti, hogy egy éven keresztül nézzük meg, hogy nálunk éle. Mert egyébként az ige él, a kérdés az, hogy a szomszédban, vagy arrébb, vagy nálunk is fel van kapcsolva a villany. Tehát, hogy nekem ez ezt jelenti.
Hát egy kicsit szkeptikusabb, meg kritikusabb vagyok. Én nem tudom, hogy van-e bárki a Magyarországon, akit érdekel az, hogy milyen évet hirdetett meg a református egyház a reformátusokon kívül. Mert most értsetek jól, én se azzal kerek fekszem, hogy a katolikus egyház mit hirdetett meg az evangélikus, hogy ma milyen év van, vagy hogy a nem tudom mi Debreceni Atlétika Klub milyen évet hirdetett meg saját magának. Tehát, hogy ez nem tudom, hogy szólhat-e így ilyen programszerűen, projektszerűen kifelé, hogy most mi valamit a zászlónkra tűzünk, és ez most nektek szól, kedves Magyarország. A másik, hogy az elmúlt hetek történései miatti brutális hitelvesztés után nem tudom, hogy tud-e szólni így kifele ez az akció, nem maga az élő ige, mert az szól, hanem hogy ez, hogy mi erre a figyelmet felhívjuk. Illetve a korábbi gondolatom jut eszembe, hogy ne essünk már abba a hibába, hogy mi ezt így kifele akarjuk tolni, hogy ez nektek szól. Mert mi nálunk van a bölcsekköve, mert mi tudjuk a tutit. Én azért gondolom, hogy elsősorban nekünk szól, mert Isten mindig bennünket akar motiválni. És hogyha van olyan küldetésünk, és ezt is értsetek jól, hogy persze az általános küldetés, menjünk el mindenkit, tegyünk tanítványokká, keresztejük meg őket, stb. Stb. Ott a missziói parancs. De hogy úgy rajtunk keresztül, hogy a mellettünk élő emberhez jusson el, rajtam keresztül. És amit mondtál, Levente, hogy hogyan került be a most már gondnokotok a gyülekezetbe, hogy megnézzem már magamnak ezeket a reformátusokat, mert itt van valami. És hogy ott sem az, hogy becsöngettek hozzá, és az élő igéről akartak vele beszélgetni, hanem látott hiteles embereket, akik vonzóak voltak számára. És nekem itt válik igazán fontossá ezek a Jézusi képek, hogy a só, a kovász, a hegyen épített város, a mécses, amit nem a véka alá rejtenek, hogy ilyenek legyünk. És valahogy nekem, tehát én az arany középutat vallom, a Tim Kellernek van a gyülekezet a középpontban, ugye ez a címe a nagyon jó gyülekezetépítős könyvének, és gyönyörű szépen leírja az amerikai megközelítést, ami ha nem is annyira erősen, de azért nálunk magyaroknál is megjelenik. Az egyik az a nem mondjunk mi semmit keresztjének, csak az életpéldánkat lássák, és ha megkérdezik, akkor beszéljünk a hitünkről. És a másik szélsőség, hogy vastagon legyünk benne a politikában. És hogy mi határozzuk meg, és hogy akkor az Isten országa majd így fog kiteljesedni. Én azt mondom, hogy egyik se, hanem inkább az, hogy hirdetnünk kell, de elsősorban magunknak kell prédikálnunk az élő igét. Ezt kapcsoljanak hozzá tettek. Bár igaza van a reformátoroknak, hogy nem a cselekedetek üdvözítenek minket, hanem a Krisztusba vetett hit, de nagyon egyetértek Jakab levelével, hogy a cselekedetek nélküli hit viszont halott. Tehát amikor beszélek erről, de közben azt látják, hogy az én életem az nem olyan, akkor az teljesen hiteltelen. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban nekünk szól, sőt, ha tehetem ilyen személyessé, nekem szól az élő igéjével. És aztán rajtam keresztül jó reménység szerint eljuthat majd másokhoz.
Bocsánat, csak hadd csatlakozzak, itt a hitelvesztést mondtad. Ez engem nagyon megfogott, és elgondolkodtatott, hogy mit jelent az egyház hitele, és mikor hiteles a hívő ember. Hogy ha emberileg szedek össze hitelt, élethitelt, boruljon. De akkor vagyok hiteles keresztényként, hogyha Krisztus megjelenik az életemben, tehát megint csak az igénél vagyok, az élő igénél. Tehát ha egy hitelvesztésről beszélünk, és hogyha ez a hitel abban állt, amit társadalmilag, emberszeretetből, kulturálisan bárhogyan összeszedtem. Tök jó, de nem ez a hitelem. Hiteles akkor leszek, ha az én életemben Krisztus jelenik meg. Tehát gyakorlatilag a hitelt akkor fogom visszaszerezni, ha visszatérek Krisztushoz. És tehát megint csak az igénél vagyok, és engem szólít meg, és arra építem vissza magamat, aki a Jézus Krisztus, aki az ige. Tehát, hogy ez...
Magyarul a hit elvesztésből jön a hitelvesztés.
Igen.
De tehát, amit ezzel kapcsolatban mondhatok, hogy az jutott eszembe, hogy vajon közösségként, gyülekezetként, mert én azt nézem egyébként, tehát, hogy ha valamit az emberek várnak tőlünk, igen, és amit mi adni tudunk, az valóban ez, hogy ha most így felszínesen mondom, nem az van, mint az amerikai filmekben, vagy a templomokban ilyen bingó klubok működnek, ugye, és akkor ennek a helyszíne, hogy ilyen beach club vagy valami, és én sokszor ezért vagyok úgy, hogy amikor csak a közösséget hangsúlyozzuk, akkor nekem ott mindig hiányzik valami. Mert jó közösség, lehet egy jó, érted, bélyeggyűjtő szakkör, zenekar, fanklub, akármi, szóval csomó minden. De hogy ez a több, és én azt hiszem, hogy akik velünk találkoznak, mondanám azt, hogy hozzánk jönnek, mert vannak olyanok, akik betérnek a templomba, de talán inkább az, hogy találkoznak velünk emberek. Ők szerintem ezt fogják keresni, hogy mi az a több, mi az, ami az a csoda, az a megmagyarázhatatlan több. És közösségként, egy gyülekezetként, vajon ezt hogy tudjuk megélni? Azt is kérdezhetném, mert hogy amikor ugye most az élőige éve kapcsán meghirdettek különféle lehetőségeket, amikre pályázáltak, akkor mi az a, hadd használjam, akkor én is ezt a szót, mi az a látomás, vagy mi az a gondolat, amit ebből reméltek megvalósulni egy-egy gyülekezetnél?
Számomra az egyház az mindig az élő gyülekezeteknek a valósága. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mondjuk missziói szolgálatként mit szeretnénk csinálni, az nem lehet több, és nem is tud lényegileg több lenni, mint egy háttértámogatás vagy segítés azok felé, ahol valójában történik. Tehát nagyon megtévesztő a kép, mert a tévében mondjuk látunk egy püspököt, jobb, ha nem látunk, de egyébként időnként látunk, és már mostanában. És a valódi az, amikor azt éli meg az ember, hogy közel van hozzám, személyesen van közel hozzám. Tehát nem látvány szintű az egyház, hanem személyes tapasztalat szintű az egyháznak a valósága. Tehát amikor az élő ige évében arról gondolkodunk, hogy mi a célja ennek az egésznek, vagy hogy próbálunk ennek fókuszt találni, nem tudom, hogy erre vonatkozik a vagy így érted a kérdést, akkor számomra az a látomás, az a pozitív végkicsengés, amikor azt látom, hogy gyülekezetek megelevenednek egy olyan típusú működésben, amiben megélik az emberek azt a csodát, hogy létezik egy alternatív társadalom. Most értsük ezt úgy, hogy lelkiségében, emberi kapcsolatrendszerében, hogy nem a társadalmi presztízs, nem a jövedelmi viszonyok, ki mit keres, annyit ér, ahogy a Quimby énekli. Tehát, hogy amikor arra tudnak rácsodálkozni, és ez valódi tapasztalattá válik, hogy oda megyek, ott vagyok valahol, és én a másiknak tényleg testvére tudok lenni. Tehát amikor beköltözik az a fajta evangéliumi öröm, és ez nem elvonatkoztatott fogalom, hanem ahol bemész egy közösségbe, és azt látod, hogy ott betölti, az az atmoszféra tölti be azt a teret. És ennek az érdekes háttere kell, hogy legyen az, amit közegyháznak vagy egyházi szervezetnek nevezünk, amelyik valahol próbál aládolgozni ennek, de mindig a háttérben kell, hogy maradjon ennek a célnak az érdekében.
Olyan érdekes, amikor mondtad ezt, hogy alternatív társadalom, létezik egy alternatív társadalom, ahol a lelkiség, emberi kapcsolatok határoznak meg, és hogy így az jutott eszembe, hogy hát, hogy nehogy az történjen, hogy ne az legyen, hogy sokszor így igazodva sok mindenhez, ez az alternatív társadalom kezd el hasonlítani ahhoz a közeghez, ahol sokkal inkább az érdekek, az anyagiak határoznak meg sok mindent, és azt gondolom, nyilván ez egy nagyon sarkos történet, és általában ezek a dolgok egyébként nem is így jönnek elő, hanem szépen becsomagolva. De ez a veszély azért fenyeget bennünket, hogy inkább, hogy ebből a általad alternatívnak nevezett társadalomból lépjünk ki, és próbáljunk meg ahhoz hasonlítani, ami van a világban. De mindegy, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt. Hadd kérdezzek akkor már ilyen zárókör felé haladva egy olyat, hogy nálatok a ti gyülekezeteitekben esetleg lesz valami olyan program, ami most kifejezetten így az élő ige évére fókuszál, ezt helyezi hangsúlyossá?
Nálunk érdekes módon lesz. Mindjárt
Mi
áprilisban.
meglepő.
Van egy gyülekezeti tagunk, aki magát nem szereti művésznek nevezni, de hát tulajdonképpen képzőművészeti alkotásokat hoz létre. És egy ige hirdetés által megszólítottan elkezdett a keresztnek a tematikájában a mai társadalom fő problémáira reagálva egy ilyen tematikus kiállítás, de ennek azért van ilyen szinte performance jellegű részei is, tehát narrát része is, és ennek lesz a nyitó alkalma, és ez ráadásul egy olyan esemény sorrá válik, vagy válhat, amennyiben ezt meghívják gyülekezetről gyülekezetre, hogy ez a kiállítás, ez a tematikus kiállítás a keresztnek az általánosan ismert szimbólumán keresztül keresi a lelki, lelkiségi, krisztusi keresztény válaszokat a mai kor legkülönbözőbb élethelyzeteire.
Az az érdekes, Gergő, hogy pont az jutott eszembe, amit mondtatok, hogy de hát mindig az van, és most miért ez a fókusz. Ugye nálunk nagyon fontos a kis csoportokban az, hogy az ige körül gyűlünk össze, és arról beszélgetünk minden egyes alkalommal. De hogy ami az őszi hitmétő sorozatunkban mindig szokott lenni az advent előtt, meg a bőjt előtt is egy ilyen három alkalmas sorozat, pont erre fűzzük fel, hogy az élő ige. És hogy ezt szeretnénk így körüljárni, hogy ez mit is jelent a számunkra. Tehát, hogy ez a plusz fókusz, de így ennyi.
Egy dedikált alkalom lesz egy evangelizáció, ami már abból született, hogy megnyílt egy ilyen lehetőség, akár kapunk támogatást, akár nem, hát ezt meg fogjuk csinálni, és ez teljesen. Viszont nekem azért izgalmas ez, mert hogy mióta ez elhangzott, és ugye, mint mondtam, magamnak is definiálom, a gyülekezetnek is próbálom, és inkább ilyen rámutatás, hogy figyelitek, élő ige éve, és most történt valami, ami az. Tehát nekem egy kicsit ez most, ez ilyen apropó, és hogy közben meg lehet erre kanyarodni. Lesz egy napközis tábor, és lehet, hogy nem is a gyerekek felé, hanem mondjuk a szolgálókat összeszedni, már akár előtte és közben is, hogy mit csinálunk mi itt, hogy nem csak átadunk bibliai történeteket, hanem az élő ige rajtunk keresztül meg amit teszünk, vagy most szerveződnek ilyen szolgálati ágak, próbálunk egy struktúrát adni a munkához, és hogy ott ezt elővenni. Szóval nekem inkább egy olyan odakanyarodás, vagy egy ilyen figyelem. Aztán majd meglátom, tehát, hogy ahogyan ez megy tovább, hogy miben jelenik meg. De nagyon jó apropó. Főleg úgy, hogy most így elkezdtem is gondolkodni, hogy igen, a negatív pólusokat is jó szelvenni, hogy életidegen ige helyett, hogyan lesz élő ige, vagy érthetetlen ige helyett, tehát, hogy amikről most beszéltünk, hogyan lehet élő ige, az, amit teszünk, amit mondunk, meg amíg, ahogyan mi az igével találkozunk, és hogy továbbadjuk.
Nekem az jutott eszembe most, amikor voltunk ezen a többször emlegetett konferencián Szászon, nekem az a feladat jutott, hogy az ott jelenlevőket hívogassam a nyári református egyházi napok Dunántúl fesztiválra, amiben szintén az élőige tematika szerepet fog kapni, olyannyira, hogy például Viski András az élőige évének a védnöke, fővédnöke, arca is ott lesz vele, és lesz beszélgetés. És amikor beszéltem, ahogy mi hívjuk a rendről, Református Egyházi Napok Dunántúl, akkor a végén levetített azt a kis filmet, ilyen kis hangulatvideót, ami a 2022-esről szólt. És hogy ott néztük, én nagyon szeretem azt a filmet, és hogy néztük, úgy láttuk egyfelől a ott játszó gyerekeket, a mosolygós családokat, azokat, akik ott beültek valahol csak kávét inni, és ott érezték jól magukat, a zenekarokat, akik koncerteztek templomban, vagy éppen a fűtéren. És az egészből egy olyan jó hangulatárat, vagy hadd mondjam, hogy az életárat, és közben meg szólt az ige mögötte, mert ugye úgy csináltak meg ezt a videót, hogy ige hirdetésből is bevágtak részletet, de hogy az egész, és hogy egy ilyen, tehát nekem is ott nagyon jó volt látni, és ugye ez a konferencia azért ezeknek a nehéz heteknek az ideje, alatt volt, és előtte erről is szó volt, és akkor úgy önkéntelen, amikor véget ért a film, akkor így azt mondtam, hogy hát igen, vannak ezek a hetek, de valójában ezek vagyunk mi, akik ott voltunk ezen a filmen. Szóval, hogy ez az életigenlő, ez a Isten igéből táplálkozom, és bocsánat, már ilyen kegyes frázisokat használok, de hogy, vagy inkább, hogy abból erőt merítő, és abból az életörömre erőt merítő közösség, hogy ezek vagyunk mi dunántúli reformátusok, vagy hát, hogy ezt a lehetőséget adja meg nekünk. Hát legyen sok, sok, igen, Peti, legyen sok hozzászólásod még itt.
Bocsánat, csak szétszedem a befejezésedet, de annyira szöget ütött a fejembe, hogy mondtad a Viski Andrást, hogy nekem ez, hogy hogyan lesz élő az ige, és kifelé hogyan lesz élő az ige, szerintem a Kitelepítés című könyv egy tökéletes bizonyíték. Azon, hogy hogyan zengeti meg az ember élete az egyébként a Krisztus, tehát ott abban a könyvben kétféleképpen megjelenik, egyfelől a történeti gyökerei, hogy a diktatúra idején szenvedő emberek, akik megtartották a hitüket, hogyan jelentettek életet akár a halál közben is. Másfelől Viski András, mint író, mint krisztusi ember megírta ezt, és abból a könyvből árad egyébként nekem, meg szerintem benne egyetértetek, nem tudom, ha így olvastátok a biblikum, és a jó értelembe vett biblikum, az ige, a krisztusi rész, és hogy nekem hívő emberként is szól, de azt tudjuk jól, hogy a kitelepítés nem csak a keresztény, tehát a tényleg konkrétan keresztény embereket tud megfogni, és közelebb vinni az Isten felé. Szóval, ha így, valójában Viski András ilyen szempontból is egy nagyon jó választás volt, mert ad egy nagyon jó példát erre az egész, és ez a könyv az pedig teljesen jó.
Olyannyira, hogy azt hadd mondjam, mert lehet, hogy már megosztottam veletek ezt az élményemet. Egyszer nem a Beg Zolival, hanem a Beg Zazával, a testvérével, a dobossal, 30-20 dobossal beszéltünk, és ő mondta a kitelepítésről, hogy neki a kitelepítésig persze a bibliai szöveg érdekelte, mint irodalmi szöveg, de a kitelepítésen keresztül emelkedett el ez a szöveg attól, hogy pusztán betű legyen. Tehát attól kapott valami többleti jelentést, attól lett élővé, hogy akkor a mai témánkhoz is kapcsolódjunk. Szóval, hogy legyen sok ilyen alkalom, hogy az az eszemben, meg erről is beszélgettünk, hogy annyiféle ilyen tematikus év van, persze nyilván nem az egyházon belül, ami abban merül ki, hogy van egy cím, van valami alibi előadás, és utána egy fogadás, VIP fogadás, hol, micsoda, hát talán lehet azt mondani, hogy kevesebb VIP fogadást és több tartalmat ezekhez a programokhoz. Köszönjük, hogy együtt lehettünk. Jó volt. Most így hiányzott már, azért hosszú volt ez az idő, amit így kihagytunk, és külön jó volt, Lemente, hogy te is itt voltál velünk. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy velünk
köszönöm,
voltál.
Hogy itt lehettem, hogy meghívtatok.
És akkor keressük az élő ige évének alkalmait, és keressük azokat a lehetőségeket, ahol mi magunk a élő igével tudunk táplálkozni, abból erőt meríteni. Köszönöm szépen, hogy itt lehettünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!